Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mostani kormányülésen Orbán Viktor döntés alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak 4+3, hanem akár 90 napig is felfüggesztesse a pénzmosás gyanús utalásokat, osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezte. A Tiszapárt miniszterelnök jelöltje Brüsszelből jelentkezett, ahol Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével és António Costával az Európai Tanács elnökével tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról. Azt mondta, rövid lesz a nyár a minisztériumokban, mert nagyon gyorsan kell megoldani nagyon sok problémát a pénzekért cserébe. Magyar Péter már miniszterelnökként május 25-én tárgyal majd újra Brüsszelben, hamarosan érkeznek az uniós források, fogalmazott. A Magyarország elleni jogállamisági mechanizmus megszüntetését kezdeményezte a Fidesz és a KDNP az Európai Parlamentnél. Dajs Tamás Fideszes delegáció vezető közölte, a Tiszapárt választási győzelmét követően az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber is elismerte, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták. 6 kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, többek között a migráció és a védett üzemanyagár miatt. A brüsszeli testület áprilisi kötelezettségszegési csomagjában felszólította hazánkat, hogy hozza összhangba nemzeti jogszabályait a migráns csempészet elleni fellépésről szóló uniós szabályokkal. Az Európai Bizottság arról is döntött, hogy keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió bírósága előtt, amiért nem szüntette meg a kiskereskedelmi adórendszerét. Szintén elmarasztalták hazánkat az európai elfogató parancsra vonatkozó szabályok helytelen átültetése miatt. Az uniós bizottság felszólította továbbá Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntesse meg a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott magasabb üzemanyagárak jelentette diszkriminatív bánásmódot, valamint minket arra is, hogy ültessük át a vállalati vezetőtestületekben a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó uniós szabályokat. Az Ursula von der Leyen által vezetett testület végezetül az EU-n belüli beruházó és állam közötti választott bírósági eljárásra vonatkozó uniós szabályok betartására szólítja fel Magyarországot. Korábban az Európai Unió bírósága a gyermekvédelmi törvénynéven ismert jogszabálymódosítást is jogsértőnek nevezte, mert az szerintük több ponton sérti az EU alapjogait és úgynevezett értékeit. Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság által a védett üzemanyagárral kapcsolatban Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást Gulyás Gergely a Facebook oldalán. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, minden támogatást megadnak ezen a területen az új kormánynak is. Az Európai Parlament jóváhagyta az Unió 2024-es költségvetésének végrehajtását. Figyelmeztettek ugyanakkor arra, hogy több tagállamban a jogállamiság romlása veszélyezteti az uniós források megfelelő felhasználását. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő a Facebook oldalán. Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő szuverenitásvédelmi sóhivatalt, ezzel spórolunk 6 milliárd forint közpénzt, fogalmazott a Tiszapárt elnöke. A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik, írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levélben. A pártelnök azt is közölte, elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd. A fővárosi nyomozóügyészség hétfőn elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján, írta meg közleményben dr. Horváth Lóránt. Ő az ukrán Oscsat Bank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintettek jogi képviselője. Újabb rendőri kontingensek indultak Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölt az országos rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsődleges feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint a közreműködés az embercsempészek és az illegális bevándorlók elfogásában. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a strandok többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, mondta el a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MT érdeklődésére. Ennek oka az energiárak emelkedése, ismertette Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy teljes kapacitással, a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai: Demnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 18. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Kovács Rita dietetikus táplálkozásunkról és az azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásokról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, Üze Áron színésszel, rendezővel, a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház igazgatójával, Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb Ternyák Csaba egri érsek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézésről, katekéták szolgálatáról beszél, majd a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk, ahol Jékel Bernadett, Kernács Herriet, Kis Ildikó és Csizmadia Darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a Magyar Állami Népi Együttes elmúlt 75 évéről beszélgetünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentosolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 18. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Október 10-én már 9-szer kelt fel a nap azóta, hogy a bárka ismét megkezdte útját a Dunán lefelé. Az elmúlt 8 nap alatt csak nem 700 kilométert tettek meg. Közel jártak már Ruscsukhoz, és estére meg is érkeznek. Mintha semmi változás nem történt volna a bárkán, rajta most is ugyanaz a két utas, Sergelatkó és Dragos Károly. Az egyik megint visszavedlett Borús Demeter horgásszá, a másik pedig a kedélyes bécsi jégerré. De Borús Demeter úgy játszotta szerepét, hogy utitársa számára is megnehezítette a színlelést. Sergelatkónak csak egy vágya volt, az, hogy minél előbb Ruscsukba érjen. Éjjel-nappal evezett, és cseppet sem vigyázott arra, hogy a látszatot megőrizze. Nem hordott már szemüveget, abba hagyta a borotválkozást és a hajfestést is, úgyhogy külsején egyre szemmel láthatóbbak voltak a fogsága alatt megkezdődött változások. Fekete haja egyre jobban kiszőkült, és tekintélyes szőke szakált eresztett. Egészen természetes lett volna, ha Dragos valamiképpen kifejezi meglepetését utitársa átváltozásának láttán. A nyomozó azonban nem szólt semmit, minthogy végsőkig ki akar tartani azon az úton, amelyre lépett, semmi zavaró mellékkörülmény nem volt hajlandó észrevenni. Amikor ismét találkozott Sergelatkóval, Dragos Károly korábbi meggyőződése már nagyon megingott, kevésbé hit régi utitársa bűnösségében. Először a Szalkán lefolytatott nyomozás keltett benne kételyeket. Dragos ugyanis maga is utána nézett a dolognak. Őt nem lehetett olyan könnyen megnyugtatni, mint az esztergomi rendőrbiztost. Személyesen hallgatta ki Szalka lakóit, és a tőlük kapott válaszok ugyancsak zavarba ejtették. Az minden kétségen felül állott, hogy valamivel korábban egy Borús Demeter nevű ember telepedett le Szalkán, ahol életmódjáról semmi különöset nem tudtak mondani. Arról is meggyőződhetett, hogy ez a Borús Demeter kevéssel a szigmaringeni horgászverseny előtt eltávozott Szalkáról. De vajon látták-e Borús Demetert Szalkán a verseny után? Pontosabban, látták-e az augusztus 29-ére virradó éjszakán? Erre vonatkozóan szomszédainak úgy rémlett, hogy augusztus vége felé egyik éjszaka világosságot látta kiszűrődni a horgászházából, mely már több mint egy hónapja zárva volt. Biztosat nem mertek állítani. Ezek a bizonytalan és homályos állítások természetesen csak erősítették a nyomozó kétségeit. Tisztázni kellett még egy harmadik pontot is. Ki volt az az ember, akivel az esztergomi rendőr biztos a gyanúsított által megadott címen beszélt? Erre nézve Dragos képtelen volt felvilágosítást szerezni. Minthogy Borús Demetert elég jól ismerték Szalkán, éjszaka kellett érkeznie és távoznia is, ha egyáltalán ott járt, mert senki nem látta. Ez a már önmagában is titokzatos körülmény igen gyanúsá vált, amikor Dragos elővette az egyik kocsmárost, és tőle megtudta azt, hogy szeptember 12-én este, vagyis 3 órával az esztergomi rendőrbiztos látogatása előtt, egy ismeretlen ember érdeklődött Borús Demeter címe után. A rejtély tovább bonyolódott, de ennél is zavarosabbá vált az ügy, amikor a kocsmáros a kérdések pergőtüzében olyan személy leírást adott erről az emberről, amely minden részletében megegyezett a Dunai Rabló Banda vezérének személy leírásával, legalábbis úgy, ahogy a banda vezért általában leírták. Dragos Károly mindezt elég furcsának találta. Itt valami sántít. Ösztönösen érezte, hogy ördögi fondorlattal áll szemben, melynek célját nem ismerte ugyan, de elképzelhetőnek tartotta, hogy a fondorlat áldozata nem más, mint a zimonyi fogdában ülő gyanúsított. Ez a benyomása még inkább erősödött, mikor Zimonyba visszatérve tudomást szerzett a vizsgálat menetéről. 20 napos magánzárka után a vizsgálat egyetlen lépéssel sem jutott előbbre. Egyetlen bűntársnak sem jutottak nyomára, egyetlen tanú sem ismerte fel határozottan a foglyot. Így továbbra sem volt ellene más terhelő adat, mint az, hogy külsejét igyekezett álcázni, és hogy egy női arckép volt a birtokában, amelyen a Sergelatkó név szerepelt. Ha ezeket a terhelő adatokat más ténykörülmények is alátámasztották volna, akkor bizonyára döntően estek volna latba. De így magukban nem sokat értek, hiszen nem feltétlen tisztességtelen dolog rejlik amögött, hogy a révkalauz álcázta külsejét és magánál tartotta ezt az arcképet. Ezek a kételyek Dragosban szinte magától értetődően növelték a szánalom érzetét, így történt aztán, hogy szíve mélyéig megrendítette az a szinte gyermeki bizalom, melyet Sergelatkó tanúsított iránta, mikor újból összetalálkoztak. pedig e találkozás körülményei olyanok voltak, hogy a révkalauz joggal kételkedhetett volna akár legjobb barátjában is. De különben is, miért ne férhetett volna meg az emberi együttérzés dragos hivatásbeli kötelességének gyakorlásával, és azzal, hogy Sergelatkóval együtt ismét bárkára száll. Ha ugyanis Borús Demetert valóban Latkónak hívják, és ha ez a Latkó valóban gonosztevő, akkor Dragos a közelében marad, kinyomozhatja bűntársait is. Ha pedig Borús Demeter ártatlan, rajta keresztül talán mégis el lehet jutni az igazi bűnösökhöz, akiknek a horgász, legalábbis a szalkai esetből erre lehetett következtetni, szálka volt a szemében. Ez a kissé nyakatekertnek látszó érverés nem volt egészen logikátlan. Sergelatkó szánalmas megjelenése, az az emberfeletti bátorság, amit szökése közben tanúsított, és különösen az a közvetlen emberi önfeláldozás, amellyel segítségére sietett, ugyancsak hozzájárult Dragos felfogásának megváltoztatásához. Végtére is életét köszönhette ennek a szerencsétlen embernek, aki itt áll előtte, zihálva a fáradtságtól, vérző tenyérrel és beesett arcáról csak úgy szakad a veríték. Csak nem küldheti vissza a poklok mélyére. A nyomozó erre képtelen volt elszánni magát. Jöjjön velem, válaszolt a szökevény örömkiáltására, és a folyó felé indult vele. Az elmúlt 8 nap alatt a két útitárs nem sok szót váltott egymással. Sergelatkó majdnem mindig hallgatott, és teljes erővel azon volt, hogy a bárka útját minél gyorsabbá tegye. Fél mondatokban, melyet szinte harapófogóval kellett kihúzni belőle, mégis beszámolt azokról az érthetetlen kalandokról, amelyeken átment, amióta az Ipoly torkolatánál jártak. Elmesélte hosszú fogságát az Imonyi börtönben, és azt, hogy előzőleg még érthetetlenebb körülmények között egy idegen deregén tartották fogságban. Hazudtak tehát mindazok, akik azt állították, hogy Budapest és Zimony között látták őt, hiszen ez alatt az idő alatt végig gúzsba kötve tartották egy deregén. Ennek az elbeszélésnek hallattára Dragos Károlynak az ügyről alkotott korábbi véleménye még jobban megváltozott. Szinte öntudatlanul összefüggést érzett Borús Demeter elrablása és egy másik Borús Demeter szalkai felbukkanása között. Kétségtelen, hogy a horgász valakinek útjában állt, és egy számára ismeretlen ellenség volt a sarkában, akinek személyleírása, mintha ráillett volna az igazi bandita vezérre. Dragos így lassan-lassan közelebb jutott az igazsághoz. Bár következtetéseinek helyességét sehogy sem tudta ellenőrizni, korábbi gyanakvása napról napra csökkent. De egy pillanatig sem gondolt arra, hogy elhagyja a bárkát, visszaforduljon és új nyomon kutasson tovább. Hivatásának gyakorlása közben kifejlődött ösztöne azt súgta neki, hogy jó nyomon van, és ha ártatlan is a horgász, valamiképpen köze van a dunai rablóbanda ügyéhez. A Duna felső folyásának vidékén most teljes volt a nyugalom, és az újabban elkövetett büntények azt bizonyították, hogy a banditák is folytatták útjukat lefelé. Dragos nem tévedett. Iván Striga ugyanis tovább hajózott a Fekete-tenger felé, és amikor a halászpárka elhagyta Zimonyt, a deregének már 12 napos előnye volt vele szemben. Ezt az előnyt azonban fokozatosan elveszítette, mert a két hajó közötti távolság egyre jobban csökkent. Sergelatkó emberfeletti erőfeszítései nyomán a bárka napról napra, percről percre feltartóztathatatlanabbul közeledett a deregéhez. A révkalauz egyetlen célt látott maga előtt, Ruszcsukot egyetlen gondolat vezérelte, Nacsa. Gondolatait csak ez foglalkoztatta, ezért nem álcázta tovább külseit. De különben is mi haszna lett volna ebből. Letartóztatása és szökése után a Borús Demeter név éppen olyan veszélyes volt, mint a Sergelatkó név. Akár egyik, akár másik nevet viseli, most már csak titokban mehet Ruszcsukba, különben nyomban letartóztatják. A nagy iparkodás annyira lekötötte, hogy az elmúlt 8 nap alatt egy pillantást is alig vetett a folyam partjai felé. Belgrádot, amelynek neve szó szerint Fehérvárt jelent, csak azért méltatta figyelemre, mert itt van a szerb határ, amelyen túl Róna Lázár, magyar vizsgálóbíró keze már nem ér el. Ez a város egy domboldalon fekszik, amelynek tetején a konak, vagyis a fejedelmi palota emelkedik. Előtte fekszik a hatalmas forgalmú külváros. Óriási tömegben özönlik ide az áru. Belgrád után hősünk már se nem látott, se nem hallott. Nem látta sem Szemendriát, Szerbia hajdani fővárosát, melyet most a környező szőlők tesznek híressé, sem Kolombalt városát, melynek határában egy barlangot mutogatnak. A monda szerint Szent György ide vitte be a megölt sárkány tetemét. Nem látta Orsovát sem, amelyen túl a Duna két azóta független királysággá alakult, volt török tartomány között folyik. Nem látta a Vaskaput, ezt a híres szorost, ahol a Duna partjait 400 méter magasba nyúló meredek sziklafalak szegélyezik. A Duna így zuhogva ömlik és tajtékozva korbácsolja a medréből kiemelkedő sziklatömböket. Nem látta meg Vidint, az első számot tevő bolgárvárost, sem Nikopolit és Szisztovát, a két másik jelentősebb várost, amelyek mellett még el kellett hajózniuk, mielőtt Ruszcsukba értek volna. Sergelatkó szívesebben hajózott most a szerb partok mentén, mert itt nagyobb biztonságban érezte magát. Valóban, egészen a Vaskapúig sehol sem zaklatta a rendőrség. Csak Orsovánál állította meg ismét a Dunai Rév kapitányság egyik csónakja. Sergelatkó elszorult szívvel tett eleget a felszólításnak, hogy álljon meg, és törte a fejét, mit válaszol majd az elkerülhetetlennek látszó kérdésekre. De egyetlen kérdés sem intéztek hozzá. Dragos Károly mondott valamit a rendőrkülönítmény egyik vezetőjének, mire az tiszteletteljesen meghajolt, és már szó sem volt a bárka átkutatásáról. A révkalauznak még csak eszébe sem jutott elcsodálkozni a fölött, hogy egy egyszerű bécsi polgárnak így engedelmeskedik a karhatalom. Örült, hogy megúszta a vizsgálatot, és szinte természetesnek találta Jéger tekintélyét, mely most olyan nagy hasznára volt. Nem is meglepetéssel, inkább növekvő türelmetlenséggel nézte, hogy az utitársa és a rendőrök közötti beszélgetés hosszúra nyúlik. A folyami rendőrség most kettőzött éberségről tett tanulságot, mert erre kapott utasítást a Simonyi fogoly szökése miatt haragvó, Róna vizsgálóbírótól, de magától Dragos Károlytól is. A Dunán közlekedő hajókat lépten nyomon feltartóztatták az egymás után felállított ellenőrző helyeken, melyek közül Orsova különösen fontos volt. A Dunamedrének szűkülete ezen a ponton nagyon megkönnyítette az ellenőrzést, és lehetetlen volt, hogy bármilyen hajó is átjusson itt anélkül, hogy töviről hegyire át ne vizsgálnák. Dragos bosszúsan értesült beosztottjától, hogy ezek a kutatások semmi eredménnyel nem jártak. Ugyanakkor megtudta azt is, hogy 2 nappal előbb újabb bűntényt, egy elég nagy betörést követtek el román területen, a Jirel folyó torkolatánál, majdnem pontosan szemben Rahova bolgárvárossal. Ezek szerint tehát a Dunai rablóbandának sikerült átbújni a rendőrség hálóján. A banda különben nem csak aranyat és ezüstöt rabolt, hanem mindenféle más értékes holmit, úgyhogy nagy helyet foglaló zsákmányt hurcolhatott magával. Annál érthetetlenebb volt, hogy a rendőrség nem tudott a nyomára bukkanni, hiszen az ellenőrzés alól egyetlen hajó sem bújhatott ki. De mégiscsak ez történt. Dragost valóban elképesztette ez az ördöngőség. De a tények magukért beszéltek, és a gonosztevők újabb gaztettei világosan elárulták, hogy a banda lefelé halad a Dunán. Minden jel arra mutatott, hogy a bárka utasainak sietnie kell. A legutóbbi betörés színhelye és időpontja azt bizonyította, hogy a gonosztevőknek legalább 300 kilométeres előnyük van. Figyelembe véve azt az időt, amely alatt Borús Demeter tétlenségre kárhoztatva ült a börtönben, miközben a Dunai banda tovább haladt lefelé, kiszámíthatták, hogy a banditák alig fele akkora sebességgel haladtak, mint Sergelatkó és Dragos Károly. Nem látszott tehát lehetetlennek, hogy beérjék őket. Haladéktalanul folytatták hát útjukat, és október 6-án már hajnalban átlépték a bolgárhatárt. Sergelatkó, aki eddig mindig a jobb part mentén haladt, most amennyire csak lehetett a román part közelében ereszkedett lefelé, de Lompalamka után egy 8-10 kilométeres mocsaras szakasz miatt nem lehetett a román part közelében hajózni. Akármennyire is gondolataiba merült, Sergelatkó figyelmét nem kerülhették el azok a gyanús jelenségek, amelyeket azóta tapasztalt, amióta bolgár vizekre értek. A folyóvizét ugyanis török zászló alatt hajózó, nagy gőzderegjék, monitorok, sőt, ágyúnaszádok szelték. Ez a nagy jövésmenés már annak a háborúnak előkészületeihez tartozott, amely körülbelül egy év múlva tört ki Törökország és Oroszország között. A törökök már is szigorú ellenőrzést vezettek be a Dunán, ahova később egész hajórajt vezényeltek. Bár a helyzete mindenképpen kockázatos volt, a Révkalauz inkább a török hajókat kerülte, még ha így a román hatóságok kezébe kerülne is, de azt remélte, hogy Jéger majd itt is épp úgy védelmet jelent, mint Orsovánál, de egyszer sem került sor arra, hogy Jégernek érvényesítenie kelljen befolyását. Útjuknak ezt az utolsó szakaszát semmi sem zavarta meg, és október 10-én délután 4 óra tájt, bárkájuk végre megérkezett Ruscsuk elé, amely homályosan bontakozott ki a Duna túlsó partján. A Révkalauz ekkor a folyó közepére vezette a bárkát, majd napok óta első ízben abba hagyta az evezést, és lehorgonzott. Mi történt? Kérdezte Dragos meglepetten. Megérkeztem, válaszolt szűkszavúan Sergelatkó. Hogy megérkezett? De hát még nem vagyunk a Fekete-tengeren. Becsapta magát Jéger úr, jelentette ki kertelés nélkül Sergelatkó. Eszemágában sem volt egészen a Fekete-tengerig leereszkedni. Hogy? Csattant fel a detektív. Úgyhogy kezdettől fogva az volt a tervem, hogy csak Ruscsukig jövök. Most pedig ide érkeztünk. Hát hol van Ruscsuk? Ott, válaszolta a Révkalauz, és a távoli város felé mutatott. De hát akkor miért nem megyünk egészen odáig? Meg kell várnom az éjszakát. Üldözött vagyok. Világos nappal meglátnának, és azonnal letartóztatnának. A dolog kezdett érdekessé válni. Mégiscsak Dragos eredeti feltevése volna helytálló. Szóval úgy, mint Zimonyban, mormolta. Igen, úgy, mint Zimonyban, bólintott Sergelatkó szemtelenül. De nem ugyanazért. Tisztességes ember vagyok, Jéger úr. Ezt nem vonom kétségbe, Borús úr, bár ritkán kell félni a letartóztatástól annak, aki egyenes úton jár. Pedig én egyenes úton járok, Jéger úr, jelentette ki fagyosan Sergelatkó. Ne haragudjon, hogy semmit nem mondhatok önnek erről. Megesküdtem magamnak, hogy titkomat megőrzöm. Állom is az esküt. Dragos Károly bólintott, mint akinek az egész ügy közömbös. A Révkalauz folytatta. Megértem, Jéger úr, hogy nem kíván bajba kerülni miattam. Ha úgy akarja, román területen partra teszem, így elkerülheti azokat a veszélyeket, melyek reám leselkednek. Mennyi ideig akar Ruscsukban maradni, kérdezte Dragos anélkül, hogy egyenesen válaszolt volna. Nem tudom, válaszolt Sergelatkó. Ha minden jól megy, még napfelkelte előtt visszatérek a bárkába, de nem egyedül. Ha másként alakulna a dolog, hát nem tudom, mit évő leszek. Bárhogy is legyen, magával maradok, jelentette ki habozás nélkül Dragos. Ahogy tetszik, fejezte be a beszélgetés Sergelatkó. Amint besötétedett, ismét evezni kezdett a bolgárpart felé. Már teljesen sötét volt, amikor valamivel a város utolsó házai alatt partot ért. Sergelatkó csak ment előre célja felé, mint akit ellenállhatatlan erő vonz. Szinte ösztönös mozdulatokkal minden tétovázás nélkül tette azt, amit az adott körülmények között tennie kellett, mint aki másképpen nem is cselekedhetik. Semmit sem látott meg maga körül, az sem, hogy utitársa eltűnik a bárka hálófülkéjében, mihelyt a vasmacskát felhúzták. A külvilág megszűnt számára. Csak az álmot látta, az álmot, amelyet a sötét éjszakában is napfény sugárzott be. Ebben a napfényben látta házát és benne Nagysát. Nagysán kívül semmi a világon nem létezett számára. Mihelyt a bárka orra partot ért, kiugrott, jó erősen kikötötte a csónakot, és gyors léptekkel eltávozott. Dragos Károly azonnal előjött a fülkéből. Ő sem vesztegette idejét. Ki ismert volna rá az erélyes és határozott rendőrtisztre, a nehéz mozgású, igazi magyar parasztban, aki most kilépett a fülkéből. A detektív kiszállt a bárkából, és a révkalóz nyomába szegődve megint munkához látott.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 18. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet. Mindig
hadd éljünk veled, te vagy minden mindenben. Nem válasz tőled semmilyen szereteten átöled, élet, halál nem akadály, te vagy a győztes Úr király. Nem válasz tőled semmilyen szeretet, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jön, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden.
Forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenlétet forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő Jézus.
örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, testvel és a vér táplál. Élő Jézus, szent vagy, Uram, szent vagy, minden feled szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép, téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök ki,
szívem csendjén léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén léptél mellém, asztalhoz hívtál. Te benned látom az arcom, azt, akit bennem álmodtál. De csendes őt minden harcom, te vagy az Úr és hű barát. Jézus békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén léptél mellé, asztalhoz hívtál. Jézus békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén léptél mellé, asztalhoz hívtál. Jézus békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik ösvénykát.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem,
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned él. Vágyom rá.
Valahol, valahol viszonozhatnám. Viszonozhatnám.
Viszonozhatnám.
Ön is kér, téged kér, hagyd végig,
Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt virág, eljött a szabadulás. Szeret az Úr, zenged fáj és az dél, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt virág, eljött a szabadulás.
Szentelen áldom az örök atyát,
újjon a lelkünk és áldja a szánk.
Dicsérjük Istent, aki végtelen, őre hajos velem áll.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami vágy mi rám, eljött a szabadulás.
Dicsérjük együtt az egek urát, hiszen ha hívjuk, ő hallja imád.
Megszabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Isten, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás. Istenre nézünk és fénye betölt, vége az ének, hisz ő jön elénk. Aki csak hívja az Úr nevét, megérzi szeretetét. Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!